1001 ötlet és minden, ami utána jön.
Erdélyben nem találkozhatunk azért túl gyakran ezzel a jelenséggel, hogy sérült fiatalok, felnőttek megjelennek a munkaerőpiacon. Tehát azért nem olyan egyszerű egyszerre minőségi irodalmat kínálni, és minőségi italokat, vagy süteményeket, vagy akár programokat. Én azt gondolom, hogy egy kicsit ez úgy sikerülhet, hogy ebben azért nem maradok teljesen egyedül. Sokszor tapasztaljuk még mindig, és szerintem sokan érezhetik úgy, akik hát valamilyen akadállyal vagy nehézséggel küzdenek, valamilyen szenvedés van az életükben, hogy ez őket korlátozza. Ez valahogy így is van, de az az érdekes, hogy számunkra például ezek a korlátok nyitottak új kapukat.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. Hogyan fér össze a szociális érzékenyítés, az olvasás népszerűsítése a vállalkozói attitűddel? Ennek járunk utána a mai 1001 ötletben. Darai Erzsébet, a marosvásárhelyi Gemma Book Café alapítója a vendégünk. Szia, köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat, és nagyon örülök a lehetőségnek, hogy a Gemmáról, erről a könyves kávézóról beszélhetek.
Mielőtt konkrétan a kávézóról beszélgetnénk, készültem erre a beszélgetésre, és ahány interjút találtam, annyiféleképpen mutatnak be téged. Könyvterjesztő, fordító, bölcsész, turisztikai szakember, helytörténész, könyvesbolt vezetője, rendezvényszervező, képesített idegen vezető, tehát hogy én csak 8-at találtam, de biztos, hogy még van. Hogyan alakult ez ilyen színesre? Mondanám azt, hogy ki vagy te, Darai Erzsébet.
Hát én magam is gondolkodtam ezen, miközben a stúdió felé tartottam. Valahogy úgy hozta az élet, hogy én kigondoltam magamnak egy foglalkozást, és elég messziről indultam, én 1989-ben érettségiztem, és akkor még, hát főként a magyar fiatalok számára egy kicsit determinált volt a pálya, nagyon sokan, mint ahogy én is, reál szakot választottak a továbbtanulásuk útjaként, és én geológiára felvételiztem sikeresen, de a rendszerváltozás aztán úgy hozta, hogy látva azt, hogy a bölcsészkaron megnyíltak az idegen nyelvű katedrák, mint például az angol szak, akkor én másodéven úgy döntöttem, hogy pályát változtatok, és akkor angol-magyar szakon végeztem, és egy kicsit ehhez hasonlóan az életem több periódusában kerültem ebbe a helyzetbe, hogy valahogy felvillant egy másik út, elém tárult egy újabb lehetőség, és akkor én éltem vele, egy kicsit így is hozta az élet, vagy kicsit e felé is löktek engem a körülményeim, a helyzetem, de úgy érzem, hogy mindvégig megmaradt egy szabadságfaktor is ebben. És igen, eredetileg angol-magyar szakos tanár vagyok, de ez aztán alakult. Voltam kiadói szerkesztő, szabadúszó fordító, sőt, irodalmi ügynök különböző magyar szerzők számára, és akkor egy idő után a férjemmel elkezdtünk azon gondolkodni, hogy kellene indítanunk egy vállalkozást, és ebben a folyamatban jött el az az életembe, hogy elvégeztem a turizmus szakot is, és ott nagyon szerettem bizonyos tárgyakat, például a helyneveket, a helytörténetet, és aztán egy kicsit ennek volt a következménye, hogy nyitottunk egy könyves kávézót, és ott meg barista vagyok, könyvesbolti eladó, és persze rendezvényszervező is.
Családi vállalkozásként működik a férjed, és részt vesz ebben a folyamatban társtulajdonosként, vagy tulajdonosként, illetve a gyerekeitek is, Krisztina és Áron is részese volt, vagy még mindig részese ennek a vállalkozásnak. Ők is mind ilyen nagyon sok fele nyitottak, és így az egész család ilyen, hogy egy picit minden fele kiterjeszti a csápjait.
Lehetséges, hogy ez a térség, vagy egyáltalán a 21. század egy kicsikét ilyen, hogy óhatatlanul rugalmasnak kell lenni, nyitottnak újabb és újabb dolgok felé. A férjem például, Darai Attila, ő gépészmérnök végzettségű, de ő is több szakmát kipróbált. Hát most már azért elég régóta, több mint 20 éve vezet egy alapítványt, illetve egy céget is, egy fejlesztési szervezetet. A gyerekeink meg hát ők még azért nagyon fiatalok, de egy kicsit lehet, hogy rájuk is jellemző ez a kísérletezgetés. Hát Krisztinára nyilván kevésbé, mert ő értelmi sérülként dolgozik a kávézóban, és ő inkább örül annak a lehetőségnek, ami úgy a szülei révén, meg úgy egyáltalán valahogy a helyzet révén adódott számára, de Áron is szeret azért kísérletezgetni, úgyhogy ő kezdetben bariszta volt a Gemmában, most már főállású síoktató, úszóoktató, tehát testneveléssel foglalkozik. De nem fordított teljes mértékben hátat a Gemmának, továbbra is ő felügyeli a kávéreceptjeinket, ő állítja be a gépet, hogy a tökéletes eszpresszót kapjuk meg, ami az alapját képezi majd a többi kávéitalnak, illetve ő az, aki a bariszta a képzéseket biztosítja az új alkalmazottaink számára.
Krisztinának is nagy szerepe van azért ebben a történetben, olyan értelemben, hogy ő és az ő speciális helyzete volt az, hogyha én jól értettem, aki létrehozta ezt az igényt, hogy ti egy olyan kávézót hozzatok létre, amely olyan embereket is alkalmaz, akik valamilyen szinten hátrányos helyzetűek, vagy valamilyen szinten akadályozottak, és ő dolgozik is a Gemma könyves kávézóban. Milyen volt ennek a fogadtatása? A férjed azért találkozott külföldön például hasonló kezdeményezésekkel. Egy külföldi példa az, amit itthon megvalósítottatok, vagy ez egy sajátos kezdeményezés?
Vannak külföldi modellek, amelyeket a férjem egyébként sokkal jobban ismer, mint én, de azért Erdélyben nem találkozhatunk azért túl gyakran ezzel a jelenséggel, hogy sérült fiatalok, felnőttek megjelennek a munkaerőpiacon. Lehet, hogy ott vannak, csak nem annyira láthatóak. Krisztina bizony elég látható, és amit vele kapcsolatosan szeretnék megjegyezni, és ez számunkra is még mindig csodaszerű, hogy sokszor tapasztaljuk még mindig, és szerintem sokan érezhetik úgy, akik hát valamilyen akadállyal vagy nehézséggel küzdenek, valamilyen szenvedés van az életükben, hogy ez őket korlátozza. Ez valahogy így is van, de az az érdekes, hogy számunkra például ezek a korlátok nyitottak új kapukat, és tulajdonképpen az én szakmai fejlődésemet is valahol a Krisztina helyzete egy kicsit segítette, vagy tovább fejlesztette, egy újabb szintre vitte. Persze én nem tudom összehasonlítani, milyen lenne, ha ő nem lenne, de mindenképp egy gazdagságot élek én meg azáltal, hogy vannak ugyan akadályaink, küzdelmeink, de hogy ezekből időről időre nagyon szép történetek tudnak születni, például egy kávézó.
És hogyan viszonyul Krisztina ehhez a munkához? Mondtad, hogy őt azért eléggé nagy örömmel tölti el, hogy adódott így egy lehetőség.
Krisztina itt Kolozsváron végezte az iskolát, a Hallássérültek Intézetében, a Kozmuca Flórában, és mi ettől az iskolától egy picit féltünk, ő csak 2-3 évet tanult ott, és attól tartottunk, hogy ez az iskola, hát ahogy az előbb is mondtam, őt vissza fogja dobni a fejlődésben, le fogja folytani, és érdekes módon, ha értelmileg nem is fejlődött exponenciálisan, vagy nagyon látványosan, a szociális készségei azok megerősödtek, tehát beszédesebbé vált, közlékenyebbé, barátságosabbá, úgyhogy amikor a kávézó megnyílt, és elmondtuk neki, hogy mik a feladatai, akkor ő elég bátran fogadta ezeket, és minden további nélkül, zokszó nélkül, sőt, teljes odaadással végezte ezeket. Mondjuk beszélgettünk is vele arról, hogy hasonló munkát kellene majd végezni, mint amit egyébként otthon elkezdett. Tehát ő otthon is nagyon szívesen végez házi munkát, mosogat, törölget, leszedi az asztalt, megterít, és akkor hát valahogy ezt az otthoni munkát kellett a kávézóban is gyakorolni, Persze kicsit kiegészítve minden egyébbel, ami adódik, tehát a vendégek eligazítása, válaszadása kérdéseikre, egyáltalán kivinni számukra a süteményeket, vagy mindazt, ami nem túl nehéz és nem túl bonyolult egy tálcán egyensúlyozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő a helyén van, és nagyon érdekes látni azt, hogy hát egy kicsit úgy ellentétben időnként akár velem, vagy más kollégákkal, ő ha nem érzi annyira jól magát, akkor ezt nem úgy tekinti, hogy na akkor végre van egy kis időm arra, hogy pihenjek, lustálkodjak, egy kicsit azt csináljam, amit nem kér tőlem senki. Tehát ő elkeseredik, hogyha ő nem mehet dolgozni. Szóval el kell neki magyarázzuk, hogy ez most egy olyan helyzet, hogy az ő érdeke kívánja meg azt, hogy most muszáj egy-két napot pihennie. Tehát ő néha szoktam így viccelni, hogy már munkamániás, persze ez nem így van, mert azért ő szeret otthon is lenni, de nagyon kötelességtudó, úgyhogy igazából nagyon örvendünk, hogy tulajdonképpen várakozáson felül boldogul ő. Hát nyilván vannak azért nehézségei, és a kávézó vendégei ezzel időnként szembesülnek. Tehát volt olyan eset például, hogy ránk szóltak, hogy miért nem vagyunk gyorsabbak, hát ugye hárman vagyunk abban a térben, és nincs is olyan sok vendég, és akkor azért józannak kell lenni, amikor az esetleges kifogások vagy rácsodálkozásokra az embernek reagálnia kell, de úgy összességében azt hiszem, hogy nagyon sok bátorítást is kaptunk. Sokan hallgatják egyébként a rádiót, vagy megnéznek egy adást, vagy egy műsort, vagy elolvasnak dolgokat rólunk, és nagyon megértőek. Különben sok esetben a fiatalok azok, akik úgy látom, hogy elismerően viszonyulnak ahhoz, hogy hát szinte egy kortársuk, aki nehéz helyzetből jön, ott van egy olyan helyen, ami akár számukra is kívánatos lehet, vagy akár ők is szívesen dolgoznának ott. Szóval ez szerintem mindenki számára egy érdekes jelenség és fontos tanulási folyamat, és azt hiszem szükség is van erre Romániában, egyre inkább szükség lenne.
Ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön. Karriertörténetek péntek délután a 4 órai hírek után.
Most már azért a Gemma Book Café már jó néhány éve működik, és hogyha azt veszük, most már biztos betérnek olyanok is, akik nem hallottak korábban rólatok, vagy nem ismerik ennek a helynek a koncepcióját, és még ezek a, hát ezek a szűzreakciók, amiknek nincsen egy előtudásuk a Gemmáról.
A Gemmának a tere, az szerintem nagyon egyedi, és ez főleg annak a szobrászházaspárnak köszönhető, akik segítettek az arculatát megtervezni a könyves kávézónak. Ők igazából a nehezebb utat választották, nem úgy alakítottuk ki a tereket, hogy bementünk egy áruházba, és akkor kiválasztottuk a bútordarabokat, meg az eszközöket, hanem együtt gondolkodtunk, hogy milyen terekre van szükségünk, ugyanálunk van egy gyerekterem, ahol gyerekkönyvek vannak, van egy emeleti rész, ahova főleg a fiatalok szoktak behúzódni, és hogy minden teremnek együtt gondoltuk ki a berendezését, illetve ami még egy szerintem sajátossága a Gemmának, hogy a név az kötődik valamennyire a helyhez, és ezen belül pedig Teleki Gemma grófnőhöz, aki a Bólyai utcában, ahol a kávézó van, árulta az ő virágait meg zöldségeit, és a szobrászházaspár, a Gemma arculat tervezői fontosnak gondolták, és persze én magam is, hogy valahogy a Teleki Gemma egyéniségét, úgy egyáltalán a városnak a hozzákapcsolódó történetét megelevenítsék, úgyhogy elég sok, nem biztos, hogy túl egyértelmű, de azért finom utalások vannak arra nézve, hogy Gemma néni kertészkedett, tehát van egy kicsit egy ilyen természetesebb vonulata Gemmának, puritánabb, természetközelibb vonatkozása, úgyhogy sokan, akik rólunk keveset tudnak, rácsodálkoznak arra, hogy mennyire egyedi ez a hely. És hát én azt hiszem, hogy valahogy olyan a csapat is, hogy szívesen beszélgetnek a vendégekkel. Tehát nem egy ilyen futószalagon történő kiszolgálás van, hanem Persze ez egy kicsit a kávézó jellegéből is adódik, mi ugye egy eredetű kávét szolgálunk fel, ami picit drágább, de ez azt jelenti, hogy a helyi termelők is méltányos bérezésben részesülnek, és hát ezt a kávét nagyon gondosan választjuk ki, ott helyben pörkölik, Marosvásárhelyen mi daráljuk le, és akkor egy bizonyos recept szerint készítjük el. Tehát nem az a lényeg, hogy minél gyorsabban elkészüljön egy ital, ami felébreszt bennünket, hanem élvezzük a kávénak az ízét, és a kávézással együtt járó ismerkedés vagy megbeszélés is megtörténjen a kávézó terében. És azt hiszem, ezt elég sokan értékelik. Sok fiatal is, de sok fiatal felnőtt, akiknek szükségük van egy kis elvonulásra, egy megcsendesedésre. Sokan jönnek egyébként tanulni is hozzánk, úgyhogy nem olyan hangos a zene, talán ez is egy kicsit segíti a csendesebb beszélgetést, vagy akár olvasást, tanulást.
És mindez ott van azért Marosvásárhelynek mondhatni a szívében a Bolyai utcán, tehát hogy ezért benne van a pörgésben, benne van a városnak akár a pulzálásában is. Szerinted van egyfajta igényünk erre, hogy akkor egy picit halkabb legyen a zene, és egymás szemébe tudjunk nézni, és úgy tudjunk mondjuk beszélgetni egy kávé fölött?
Én azt hiszem, hogy igen, hát főleg most itt egy kicsit a könyvesbolt jellegét hangsúlyoznám a Gemmának. Manapság, amikor könyvásárokat szerveznek, online értékesítés is történik, azt hiszem a könyvesboltoknak az a lehetősége és az előnye ezekhez képest, hogy van egy bolti eladó, aki kiválóan ismeri a kínálatát, és tud akár személyre szabott ajánlatot is tenni, el tud beszélgetni a vendégekkel, hogy mi az, ami érdekli őket, vagy kinek akarnának ajándékot venni. Tehát ez a személyes beszélgetés, ez szerintem nagyon fontos egy könyvesboltban, és azért ehhez kell egy kis megállás, meg lelassulás is. Igen, mindenképpen úgy gondolom, hogy erre igény van. Egyébként a kávézóban szokott lenni havonta egyszer könyvklub, és nemrégiben egy francia filozófus könyvét, a gyaloglás filozófiáját beszéltük át, és ez a könyv is egyébként arról szól, hogy fontos egy kicsit lelassulni, a természettel együtt lélegezni, valahogy egy kicsit így elszakadni az ilyen civilizációs nyűgöktől, és egész egyszerűen csak a mozgásra figyelni, meg a levegőre, a lélegzetvételre, és döbbenten tapasztaltam, hogy rengeteg volt az érdeklődő, tehát sokan kérték, hogy legalább a lépcsőről figyelhessék a beszélgetést, ez egyébként nem annyira gyakori, tehát hogy 10-20-25-ön szoktunk lenni egy-egy könyvklubon, és a gyaloglásról szóló könyvünkön meg rengetegen voltunk, rendesen a barisztáink nehezen boldogultak a beözönlő vendégekkel. Úgyhogy azt hiszem, hogy igen, persze nyilván van az az igény is, hogy megálljon valaki, akár egyetemisták, akik órára sietnek, és akkor elviteles kávét, vagy teát, vagy nem tudom, forró csokit kérnek, vagy éppen nem tudom, egy babakocsis anyuka szeretné sétaközben iszogatni a koffeinmentes kávéját. Tehát ez is van, hogy valaki beszalad és megy tovább, de mindenképpen van igény arra, hogy egy kicsit meditatívabb állapotba kerüljön valaki.
Említetted ezeket a könyvklubokat. Hogyan jön létre egy ilyen könyvklub? Te választod ki a könyveket, beszélgettek róla? Hogyan zajlik a Gemma könyvklubja?
Hát nagyon érdekes tapasztalat. Még én is egy kicsit így kísérletezem ezzel a jelenséggel, hogy hogyan lehet úgy közösséget építeni, hogy hát tulajdonképpen cserélődnek egy kicsit a szerint, hogy éppen milyen könyvet választunk hónapról hónapra. Van ugyan egy törzs gárda, akik rendszeresen járnak, de mindig jönnek újak, akik az éppen aktuális könyv megszólítására érkeznek a könyves kávézóban. A könyvek felől nem egyedül döntök, amikor Marosvásárhelyre úgymond visszamentem, mert ugye nekem ez a szülővárosom, noha Kolozsváron élünk, akkor úgy gondoltam, hogy én nem tudok már olyan könnyen visszatalálni, és szükségem van olyan emberekre, akik ebben segítenek nekem, meg a vállalkozásnak, úgyhogy gyerekkori barátaimat, könyvben otthonosan mozgó embereket kértem fel arra, hogy támogassanak, ők az úgynevezett Gemma nagykövetek, van vagy 6 ilyen Gemma nagykövet, és velük együtt beszéljük meg azt, hogy mi legyen a következő havi könyvünk, illetve ők azok, akik megkérnek különböző foglalkozású embereket vásárhelyen, hogy írjanak havonta egyszer egy könyv ajánlót, amit kiteszünk a Gemma hirdető táblájára is, illetve több fórumon is megmutatjuk. És szerintem ez is egy érdekes kapcsolódás a könyves kávézónak a város olvasóihoz. Hogy mindig van havonta egyszer egy ember, aki a városból egy bizonyos foglalkozási területről érkezve ajánl valamit. Ez is egy különleges dolog, úgy érzem, és különleges történetté alakult így a most már lassan 3 éve, amióta megnyitottunk.
Ebben a hónapban azt hiszem, hogyha jól látom, a Mit olvas a házas pár az ilyen jellegű könyvajánló, és nagyon jó pofának tűnt, hogy nem valaki, aki könyves szakemberként gondolunk rá, vagy tekintünk rá, hanem olyantól kapunk egy könyv ajánlott, akik akár mi is lehetünk. Tehát, hogy diáklányok, vállalkozók, vagy házaspár, hát, vagy bármi. Tehát, hogy egy nagyon jó pufa kezdeményezésnek éreztem. Könyv népszerűsítés, szociális érzékenyítés, helyi termelőknek a támogatása, mondtad, hogy a kávé, és hogyha jól láttam, akkor a mézet is, amit használtok és árusítottok, az is helyi termelőktől származik. Itt több olyan szegmens van, ami egy óriási cél és egy óriási küldetés lehet. Hogyan lehet mindezeknek eleget tenni? Tehát, hogy itt akár az 1001 ötlet esetén beszéltünk már szerintem mindenikről, de hogy úgy általában külön-külön-külön, itt most egybe van gyúrva több küldetés is. Hogyan lehet ezzel megbirkózni? Vagy ne legyen ilyen birkózás, ilyen nehéz szó, hogyan lehet ezzel játszadozni?
Azt hiszem, hogy úgy, hogy olyan emberek kerülnek oda hozzánk, akik számára ezek mind fontosak. Tehát egy álláshirdetésnél egy picit igyekszünk odafigyelni, hogy a szociális szempontok, a könyv szeretete, a helyi termelők iránti nyitottság az mindenki számára fontos legyen. Persze leginkább azt hiszem a vezetők számára fontos ez. Tehát azért nem olyan egyszerű egyszerre minőségi irodalmat kínálni, és minőségi italokat, vagy süteményeket, vagy akár programokat. Én azt gondolom, hogy egy kicsit ez úgy sikerülhet, hogy ebben azért nem maradok teljesen egyedül, noha nagyon sokszor úgy érzem, hogy azért az oroszlán részét nekem kell vinnem, de nyilván ott van a férjem, aki főleg a háttérből a pénzügyeket felügyeli, és akkor ott vannak a Gemma nagykövetek, meg nagyon sokszor a vendégek azok, akik így visszajeleznek, hogy igen, nekik ez fontos, ők ezt értékelik, de nem olyan egyszerű feladat ez, azért úgy gondolom. Tehát, hogy itt ügyelni kell arra is, hogy az ember, tehát ha most nem is feltétlenül a profitra gondolunk, hanem egész egyszerűen fennmaradásunkra, hogy azért meglegyen hónapról hónapra minden, ami kell ahhoz, hogy működjünk, de hogy a céljaink is megmaradjanak, ne kössünk olyan kompromisszumokat, amelyeket mi nem tudnánk vállalni. Hát, egyelőre ez úgy tűnik, hogy működik, sőt, ez egyfajta ösztönző is. Én például nagyon értékelem a cukrászunkat is, akikkel együtt dolgozunk. Ők New Yorkból és Párizsból jöttek haza Marosvásárhelyre, hogy otthon alapítsanak családot és vállalkozást. Nekik sem túl egyszerű, mert nagyon sokan, hát ugye feketén dolgoznak, vagy nem tudom, tehát úgy a süteményeiket úgy forgalmazzák, hogy nem feltétlenül van minden rendben, vagy nem teljesen ellenőrzöttek a források. Ők ebben nagyon becsületesek, adalékmentes anyagokat használnak, tojást és ehhez hasonlóakat, és úgy tűnik, hogy erre is van igény vásárhelyen. Persze állandóan valahogy figyelni kell, hogy mi az, ami érdekli az embereket, hogyan keltsük fel az érdeklődésüket, hogyan tartsuk fenn az érdeklődésüket, hogyan tudjuk megszólítani őket, hogy figyeljenek ránk. Ugye azért a mai világban óriási ez a kommunikációs zaj, tehát mindenki el akar valamit adni, mindenki valamit nyomat, és akkor ebben megmutatkozni, egyedinek lenni, olyannak, amire valóban szükség van, ez nem olyan egyszerű valahogy kiharcolni, de hát igyekszünk tenni ezért.
Pont azon gondolkodom, hogy hogy mennyire illeszkedhet egy ilyen családi vállalkozásnak a működtetése, és ilyen, egy ilyen küldetés tudat mennyire illeszkedik a vállalkozói szférába, vagy a vállalkozói magatartásba. Picit azt képzelem el a vállalkozásról, mint olyan, hogy az ilyen kiszámítható, azoknak ott vannak a számok, ott vannak a stratégiák, ott vannak a tervek, és hogy valahogy folyamatosan mozgásban kell lenni, folyamatosan egy lépés előbbre kell lenni, miközben ti azt mondjátok, hogy azért a Gemma egy olyan hely, ahol le lehet lassulni, és ahol meg lehet egy picit állni. Hogy lehet ezt a kettőt összesimítani?
Hát én hiszek abban, hogy azért fontos a tanulás, és ha az ember egy kicsit folyamatosan frissíteni akarja mindazt, amivel foglalkozik, tehát akár, nem tudom, beiratkozik egy képzésre, vagy olyan emberekkel kommunikál, akik nem feltétlenül tartoznak a baráti köréhez, hanem egész egyszerűen a vállalkozáshoz valamilyen módon tudnak kapcsolódni, azt hiszem, hogy szinten lehet maradni. Tehát én ezért is iratkoztam be 46 évesen turizmus szakra, mert úgy gondoltam, hogy nem lehet úgy elindítani egy vállalkozást, hogy közben ilyen alapismereteim nincsenek meg, és egyébként rengeteget tanultam a nálamnál fiatalabb tanároktól, kommunikációt, marketinget, vállalatgazdaságtant, egyáltalán a vendéglátós létnek a fortéjait, meg aztán van egy női vállalkozók Erdélyben csoport, annak is tagja vagyok, ők is évente egyszer minimum szerveznek konferenciát, szerintem ezekre is érdemes elmenni, nagyon fontos, hogy milyen kapcsolati hálóval rendelkezik az ember, és ami esetleg szerintem szakmailag azért nagyon fontos a tudás, a figyelem, de ezen túlmenően szerintem érdemes esetleg, lehet rossz szó ez, hogy kompenzálni, de hogy valahogy emberileg odafigyelni a vendégekre, tényleg úgy kommunikálni, hogy az nem egy ilyen üres kliséken alapul, és nem csak mondjuk a számokra figyel, hanem magára, az emberekre. Tehát például szerintem nagyon fontos azonnal reagálni minden megkeresésre, legyen az e-mailes vagy telefonos. És én úgy gondolom, hogy a kávézóban is fontos egyfajta baráti légkört fenntartani. Tehát ezt próbálom a kollégáimnak is mondani, hogy mosolyogjanak. Ez nem annyira gyakori egyébként, mert ha lefáradunk, akkor már úgy hajlamosak vagyunk egy picit morcosabbak lenni, de azért egy vendéglátósnak azért feladata, hogy kedves legyen, és én azt gondolom, hogy a Gemmámmal, ahol egyébként én mindig valahogy felüdülök, amikor oda megyek, mert nagyon szép a hely, jók az illatok, akár a könyv vagy a kávé illata, hogy nem is olyan nehéz ezt megvalósítani. Úgyhogy én ebben hiszek, meg szerintem fontos figyelni a különböző generációknak az igényeit. Nekem a kollégáim nálamnál jóval fiatalabbak, más generációhoz tartoznak, érdekel, hogy ők hogyan gondolkodnak a képi világról, mire figyelnek, milyen tartalmakat néznek, megbeszéljük, hogy a Gemma kommunikációja milyen lehetne. Igyekszem, hogyha látom, hogy közülük van, aki például van egy kollégám, aki egyébként egyetemi hallgató és fotószakon van, hát akkor bevontam a Gemma marketinges munkájába, úgyhogy szerintem fontos figyelni, fontos tanulni, és hát nyitottnak lenni.
Ez az Ezer Egy Ötlet. Meghívottunk
Darai Erzsébet, a marosvásárhelyi Gemma Book Café alapítója. Még egy picit térjünk ki Gemma néninek a történetére, Teleki Gemmának a történetére, hogyha róla még egy kicsit mesélnél, mert hogy egészen izgalmas az ő élete, picit szomorú is, de ugyanakkor szerintem példaértékű is lehet.
Én úgy gondolom, hogy Teleki Gemma élete egy picit leképezi az erdélyi létet, vagy akár a marosvásárhelyiek életét. Ő nagybirtokos volt, fényűző életet élt, és akkor a második világháborút követően mindenét elveszítette. Tehát átélt egy olyan történelmi kataklizmát, amit egyébként mindenki társadalmi státusztól függetlenül átélt, és traumaként élt meg. Ennek ellenére ő visszajött az emigrációból, a szüleit támogatta életük végéig, és valahogy nem adta fel azt, hogy megőrizze az emberi méltóságát, hogy dolgozzon, annak ellenére, hogy ő teljesen másképp nevelkedett, nem a kétkezi munkát tekintették legfőbb prioritásnak, de ő ezt sem vetette meg. Nagyon szeretett fiatalon is kertészkedni, és akkor tulajdonképpen a szenvedélyének élt tovább, de egy nagyon egyszerű módon kiváltott egy iparengedélyt az 50-es, 60-as években, és bejárt egy kertészetbe dolgozni, és a terményeit pedig a Bolyai utcában értékesítette. Sajátos karakterű asszony volt, nem volt a legbarátságosabb, ennek ellenére valahogy sikerült az emberek tiszteletét kivívnia. Én magam is emlékszem rá, hogy időjárástól függetlenül esőben, hóban ő ott üldögélt egy-egy kapuaj alatt a Bolyai utcában. Tehát, hogy ő egy kicsit annak a példája, hogy a történelem viharaiban valahogy megőrizhetjük az identitásunkat. Aztán azt gondolom, hogy elég mostoha élete volt, személyesen szerintem több kudarcot is át kellett élnie. A családja, mármint a férje, meg a gyerekei távol kerültek tőle, egészségügyi problémái is voltak. Ennek ellenére ő el tudta látni magát, gondozta a szüleit, és később két hölgy magukhoz vették őt, és ők viselték gondját Gemma nénének, tehát én úgy gondolom, hogy az ő élete sok esetben a szolidaritásról szól. Persze vannak róla rosszindulatú, vagy nem tudom, talán igaz pletykák is, amelyek arról szólnak, hogy ő nem volt azért egy túl gerinces ember, lehetséges, de azt hiszem, hogy abban a korban nagyon sok ember kényszerült kompromisszumra, nem tudom, hogy voltak-e egyáltalán azon kívül, akik börtönben szenvedtek, teljesen ártatlanok. Tehát Gemma néni nem egy ártatlan ember volt, nem egy morálisan fölöttünk álló hős, hanem egy hétköznapi ember, aki valahogy megtalálta a boldogulását, és igazából aztán őt is segítették. Tehát valahogy én ebben az ő történetében úgy gondolom benne van Marosvásárhely története, és ehhez egy kicsit könyves kávézóként úgy tudunk kapcsolódni, hogy mi is igyekszünk ezt a szolidaritást, meg egyáltalán ezt az önálló boldogulást megmutatni, megvalósítani.
Hogyan kapcsolódnak a marosvásárhelyiek a Gemma Book Caféhoz?
Egyre jobban, úgyhogy kolozsváriként, ugye mi még mindig itt élünk Kolozsváron, és ingázunk Marosvásárhelyre hetente egyszer Krisztina lányommal, picit meglepődve és rácsodálkozva tapasztaljuk, hogy sokan tekintenek bennünket a törzshelyüknek, és az is érdekes, hogy a vendégkörünkben nem csak magyar vendégek tartoznak, hanem hát körülbelül olyan 30%-a a betérő vendégeinknek román, akár a városból, vagy turisták. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most már azért van egy réteg, akinek számít az, hogy minőségi kávét fogyasszon, minőségi italokat, hogy szociálisan az ember érzékeny legyen, nem csak a sérültek felé, hanem úgy egyáltalán a saját környezetünk felé. Tehát, hogy helyi termelőket foglalkoztassunk, beleértve most a cukrászt, vagy például aki a kombucsa teát készíti nekünk. És ilyen értelemben például fontosnak gondolom azt, hogy az erdélyi kiadók könyvei is ott legyenek a könyvespolton, nem csak a sikerkönyvek, vagy amelyek biztos eladást fognak generálni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy megszerettek bennünket, közel vagyunk a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemhez, meg a Bolyai iskolához, tehát onnan sokan jönnek be diákok, tanárok, akiknek hát egy kicsit a közelség folytán is kényelmes, hogy odaüljenek be, vagy odahozzák a vendégeiket. Azt hiszem, hogy családi eseményekre is időnként a Gemmára gondolnak, akár egy születésnap esetében. Szombatonként vannak gyerekfoglalkozásaink is, tehát mi úgy gondoljuk, hogy az olvasásra való nevelést nem elég korán kezdeni, úgyhogy minimum havonta egyszer vannak gyerekfoglalkozások, és ez a szülők számára is megmutatja, hogy a Gemma egy olyan hely, ahova be lehet jönni babakocsival, kisgyerekekkel, kicsit félre lehet vonulni, akár pelenkát is lehet cserélni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy fontos hely lettünk a Bolyai utcában, remélem, hogy sokáig azok is maradunk.
És milyen volt neked visszatérni Marosvásárhelyre? Mert hogy ugye te ott is születél, ott is jártál iskolába, tehát hogy azért egy picit másabb a te kapcsolódásod a városhoz, még hogyha így felében még Kolozsváron is éltek, felében Vásárhelyhez köt a munkád, milyen volt ez a fajta újra kapcsolódás?
Nagyon érdekes. Az is érdekes, hogy nem is feltétlenül azok kerestek meg, akikre én úgy gondoltam volna. Tehát nem feltétlenül a régi osztálytársak, vagy a régi barátok, hanem akiknek mondjuk a könyv fontos. És akkor egyébként Marosvásárhelyre sokan jönnek haza külföldről. Elég nagy az a réteg, akik elmentek a városból, de azért rendszeresen visszajárnak. Közülük is nagyon sok régi ismerős felbukkan. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy a könyvklubok, a gyerekfoglalkozások, meg a szerzői beszélgetések révén elég sok új ismerősre, barátra, támogatóra tettünk szert, tehát a Mit Olvas Vásárhely rovatunk révén is. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy van egy, persze egy régi kapcsolati háló, ami nagyon szépen kibővült, és talán zömében most már újak képezik ezt a kapcsolati hálót. És ezek között tulajdonképpen elég sok a fiatal, nem tudom, hogy alakult így. Lehet, hogy a kollégáim révén is, tehát ők is hoznak be olyan embereket, akik nem az én korosztályom, de szívesen ott vannak közöttünk.
Azzal indítottuk a beszélgetésünket, hogy mennyi mindennel foglalkozol, és mennyi mindent tekinthetünk a szakmádnak. Melyik lenne az a munka, amit csak kizárólag a saját örömödért végeznél, vagy végzel?
Igazából én mind a három területét a Gemmának szeretem. Magam is rácsodálkoztam, hogy szívesen főzök kávét, és szívesen kóstolgatok új kávéitalokat. Nagyon szeretek olvasni, és akkor ilyen értelemben nagyon szeretek könyveket ajánlani, tehát az egy igazi kihívás, amikor úgy jön be egy vendég, hogy ajánljak könyvet az unokaöccsének, vagy a nagyszülőknek, vagy a szülőknek, vagy egy barátnak. Szeretek könyvklubokat is vezetni, nagyon érdekes elmélyedni egy könyvvilágában, és igazából a rendezvény szervezésben is elég otthon érzem magam. Fiatalként, egyetemistaként a férjemmel 10 évig segédkeztünk idegen nyelv, angol nyelvű táborok működtetésében. Tulajdonképpen évtizedekig, még most is szervezzük a Koinónia tábort, ami egy ilyen nyári egyetem és keresztény lelki gyakorlat ötvözete. Úgyhogy a rendezvény szervezésben is én úgy gondolom, hogy eléggé otthonosan mozgok. Hát nyilván azt hiszem, a könyvek világa az, ami leginkább le tud kötni, leginkább tud foglalkoztatni. Tehát a könyvesbolt részét az semmiképpen nem adnám fel a könyves kávézónak, még akkor is, hogyha az kevésbé profitábilis mondjuk, mint mondjuk egy kávézó. Tehát azt nem adnám fel semmiképpen.
És hogyan lehet a két lakisággal megbirkózni? Most már ugye minél több autópálya rész épül ki, annál gyorsabban el lehet jutni Marosvásárhelyre. Lehet, hogy egyszer gyorsabban lehet majd elmenni Marosvásárhelyre, mint Fenesről bejönni a városba. Milyen kihívások elé állít ezt titeket?
Talán ez az egyik legnehezebb része az életünknek, hogy hetente egyszer fel kell kerekednünk, és akkor 3-4 napot az otthonunktól távol kell tölteni. Én abban reménykedem, hogy egyszer csak a vonat közlekedés is javulni fog, és akkor nyilván a vonaton dolgozni is lehet, tehát egészen másképp, és persze környezetkímélőbb módja is volna az utazásnak, ha vonaton töltenénk azt az 1 órát, 1,5 órát, amit Kolozsvárról Marosvásárhelyig szoktunk eltölteni. Azt gondolom, hogy most egyelőre ez a helyzetünk, ezt el kell tudnunk így fogadni, ahogy van. Így indultunk ezzel a két lakisággal. Lehetséges, hogy egyszer csak változni fog ez a helyzet, vagy abba az irányba, hogy Kolozsvárra jövünk vissza a Gemmával együtt, vagy a család teszi át a székhelyét Marosvásárhelyre. A két lakiságban azért van egy izgalmas oda-vissza járás, tehát hogy az ember nem csak egy városnak a ritmusát, életét éli, hanem kettőit is tudja érzékelni, érezni. Tehát lehet, hogy ez egyfajta érzékenységet is behoz, hogy mi az, amire Kolozsváron figyelnek, milyen programok vannak itt, mi az, ami Vásárhelyen érdekes, mi az, amit át lehet hozni egyik városból a másikba. Úgyhogy nem olyan egyszerű, de én ezzel is úgy vagyok, hogy úgy tekintek erre, hogy akadály is de ugyanakkor ösztönző is arra, hogy gazdagítsuk a vállalkozást is, és a személyes életünket is.
Hát én természetesen egészen önző módon szeretném, hogyha visszatérnétek Kolozsvárra, és hoznátok magatokkal a Gemmát is. Köszönjük nagyon szépen Darai Erzsébetnek a beszélgetést.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Ez volt a mai 1001 ötlet, a hallgatóinknak pedig a figyelmet köszönjük. Pék Kristálybe vagyok, viszont hallásra.